Korunkéhez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Köszönjük neked, mennyei édesatyám, hogy újra itt lehetünk előtted, hiszen az a vágy hozott bennünket ide, hogy halljunk rólad, a te dolgaidról, és különösképpen szeretnénk megélni azt az áldást, amit te bőven hoztasz, mindenkinek adsz, és szeretnénk ebből mi is most részesedni, ennek az erejével tovább menni, azokra a kérdésekre választ kapni, ami most bennünket feszít, vagy érdekel, izgat, és ezért kérünk, hogy te töltsd be ezt a termet, majd a Szent Lelkeddel így közöttünk, általad érthessünk meg mindent, ami ezen az estén elhangzik. Kérünk, hogy így jöjj velünk a te Szent Lelked által, és légy részese ennek az Isten tiszteletnek. Amen. Készülve az igehirdetésre egy éneket énekeljünk el. Nincsen benne az énekeskönyvünkben, de talán sokan ismerik, az Úr csodása működik, hiszen ebből az énekből választottam ennek a néhány napnak a énekét, áldás esője hull, ugye ez a címe, és ebben az éneknek találkozom. Szép napot! Istennek az az ígé, amely keres bennünket ezen a mai estén, jó a található Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt második leveléből, annak a 13. részéből a 13. verset olvasom, utolsó verse ennek a két levélnek. Isten ígéje így szól. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Érthetőbb legyen ez az áldás, az előtte lévő verseket is felolvasom. Végül testvéreim, örüljetek! Állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben. Akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszöntenek titeket a szentek mind. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ez a három este, ahogy tegnap is jeleztem, arról szól, hogy hogyan is lehetünk részesei Isten gazdag áldásának. Talán tudjuk jó gyerekkorunktól fogva, hogy nagyon gazdag Istenünk van, aki az egész világ mindenség, aki nagyon sok gazdagsággal teremtette meg ezt a világot, benne az embert is, sok mindent ajándékozott neki. És ez a bőti idő arra szolgál számunkra, hogy ezt a gazdagságot megértsük, és különösen fontos számomra is az áldás, ami Isten tiszteletek végén hangzik általában, és úgy gondoltam ezen a három estén az áldásnak a különböző ajándékait nézzük meg, nézzük végig. A tegnapi napban arról volt szó, hogy az áldás az többnyire valaminek a végén van, itt egy levélnek a végén találjuk, de mégis általában valaminek a kezdetére utal, még az Isten tisztelet végén is, annak a befejezettsége, egy új útra utal, vagy említettük a házasságot és sok minden más. Ma inkább ezen az estén az összegzésről beszélünk egy kicsit, hogy mit jelent, amikor egy levél végén az áldás valamit összefoglal és valamit lezár. Az áldás egy olyan fogalom, Istennek egy olyan ajándéka, ami nem rajtunk múlik. Ez az egyik nagy ereje, hogy az áldást úgy éljük át mi magunk is, hogy igazán nem tehetünk sok mindent érte, de átérhetjük annak a gazdagságát. Mi az áldást tudjuk mondani, sokszor rádióban, televízióban hallható ilyen furcsa mondat is, hogy ez és ez a püspök áldást osztott. Hát nem szoktunk áldást osztani, Isten nevében megáldjuk az embereket, megáldjuk az eseményt esetleg, amin éppen részt veszünk, de az, hogy ennek mi a következménye, az nem rajtunk múlik. Ahogy a házasságkötésnél is mondtam, hogy a lelkész szerepe ott nagyon kicsinke, egy ifjú párnak az első lépését tulajdonképpen megálljuk, és azt mondjuk el nekik, hogy Isten által mi az, amit elérhetnek, és hogyan lehet boldog az életük Istennel együtt. Ezért is választottam ezt a mondatot ebből a szép énekből, hogy áldás esője hull, mert az eső egy olyan dolog, amit az ember nem tud befolyásolni. Nyilván tud ellene védekezni, egy kabáttal, egy dzsekivel, esernyővel, vagy valahol beáll, de az égből hulló csapadékot, ahogy most látjuk is, talán kicsit sok is esik most ezen a télen, nem tudjuk befolyásolni. Konok ura beszélgettem tegnap egy pár szót Isten tisztelet után, fiam most Edinburgh-ban van, ahol nagyon sokat esik az eső. És meg is lehet szokni, én is tanultam ott egy hónapot, egy nyelvkurzuson, és érdekes volt, hogy először mi is Jackie-ben, esernyőben mentünk mindenhova, és akkor egyszer csak láttuk, hogy az emberek ott egyáltalán nem oldanak esernyőt, Jackie-t is ritkán, és megszokták, kicsit más is az eső, kicsit lágyabb vagy kisebb személy ott, és meg lehet szokni ezt, és át lehet élni az esőt, de nem tudjuk befolyásolni. És ilyesmi az áldás is, az Isten áldása, hogy az égből jön, őtőle jön, de át tudjuk élni, meg tudunk benne fürödni, de befolyásolni annak a mennyiségét, minőségét nem tudjuk. És ott azt tudjuk, hogy Isten adni akarja számunkra az ő áldását. És ez a mai alkalommal ez a három szó lesz a középpontban, amit ebben az áldás tartalmaz is, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a szeretete és a Szentlélek közössége lesz velünk és lehet velünk. Ezzel kapcsolatban hoztam egy kis játékot a képek segítségével. Választottam saját fotóimból 9 képet. És arra a játékra hívnám most a gyülekezetet, hogy erre a három szóra koncentráljunk, hogy kegyelem, szeretet és közösség. És azt próbáljuk általálni, hogy melyik képet melyikhez választottam. A nem sokan megjelenő fotók közül. Ez egy ilyen kicsit asszociáció, és kinek mi az, ami rögtön eszébe jut. Nem tudom látni a képet.
Most már látszik.
Jó, akkor jó, hogy esetleg lehet kapcsolni az első lámpát, vagy nem muszáj. Na, ez egy, el is mondom a képről egyébként, hogy hol készült, Felvidéken készült egy teológusutunk alkalmával. Melyik képhez kapcsolnád a testvérek?
Kegyelem.
Meg is lehet magyarázni röviden, hogy miért a kegyelem? Igen. Igen, ez nagyon jó. Valaki azt mondta, hogy a közösség. Mert úrvacsorában a közösséget is érjük. Jó, ha meglátjuk, hogy melyikhez gondoltam én. Következő. Na ez olyan, mit árvázol? A kapu, ami nyílik valahova. Ha tudnánk, hogy hova nyílik, akkor könnyebb lenne ugye kitalálni. Van, kicsit hangosabb.
Gecsemáné kert.
Így van, ez a Gecsemáné kertnek a kapuja. Aki járt ott, az felismeri. Aki képen látta, az is felismerheti. És egy ilyen kis kéz a kapu. Nagyon tetszett ez a szimbólum, hogy és valóban egyébként kert. Nem csak azért, mert gondozzák, ezek a régi olajfákat ott lehet látni. Amit úgy is mondanak, hogy Jézus korában is ezeknek az őse már ott lehetett, hogy itt, az biztos, hogy itt volt, de hogy abban a korban ezek az olajfák újra és újra termelődnek. Ez melyikhez menne? Szeretet miért?
A szeretetet.
Igen, az is lehet. Hát egy tipp volt, akkor maradjunk a szeretetnél. Jó, következő. Ez mi lehet? Ez ugye egy konferencián volt, egy úrvacsora, esti úrvacsora, bor és a kenyér szimbóluma, egy kirak mincsesekből kirakott kereszt, ez melyikhez? Miért a közösség? Így van, ugye körbe van, és ugye kavicsokkal, virágokkal van kirakva, ez jobban fejezi ki, így van ezt a közösséget. Jó, következő kép. Ez mi lehet? Ez a budaörsi kálvária. Egyébként egyszer tartottunk ott egy ilyen húsvét előtti páska vacsorát, és akkor kimentünk a kálvárián. Úgyhogy a szobrok és a tifisek így összemosódtak. Ez melyik hész képhez?
Legnagyobb szeretet.
Igen, szeretet, így van, lehet.
Kegyelem.
Kegyelemhez miért?
Mert nincs a kereszten Úr Jézusnak.
Igen, lehet, hogy a, igen, mind a kettőre egyébként is tévedek, de még majdnem a közösségre is, mert ugye ott összekeveredik egy kicsit a múlt és a jelen. Na, következő kép. Ez valami ábrázolhat.
Kilőtték az ablakot.
Majdnem egyébként.
Gyerek dobta ki, és akkor kegyelem.
Kegyelem, hogy mégse verték meg, ugye? Igen. Hát ez egy nagyon vidám kép egyébként, de hát a történet azért még szomorúbb egy kicsit, hogy ez egy gyerekotthonban van Erdélyben, Zilakon, egy család magához vett 19 gyermeket, és nekik nem lehet egy gyermekük, és így felneveltek gyermeket, és olyanokat, akiket eltaszítottak otthon, ez a kislány például, ezt a kislánynak lúgot ütött a gyerekkorában, hogy meghalljon, és el is roncsolult a nyelő öcsővel, és az alapítványunk, teológusoknak van egy alapítványa, és ők segítették ezt a műtétet Budapesten, sikerült is ez a műtét, hogy életben van, most már nagyobb is a kislány, és egyszer teológusokkal voltunk ott, és akkor játszottunk velük, és az egyik valóban kitört ablakon keresztül, egy kicsit ez a megtörtség is látszik, de azt hiszem, hogy a szeretetnek a megnyilvánulása látszik. Ez a történet hozzá. Hát a következő. Hát ez ugye majdnem egyértelmű, ez egy ilyen cserkészeknek is jó kötés lenne, de egyszer szerveztem egy nagy kirándulást a teológusoknak, öt eljöttek el, úgyhogy azon készül. Akkor éreztem meg, hogy a teológusok milyen szeretnek csinálni, de annyira kirándulni a hegyekben nem ott nem. Igen, a következő kép. Ez mi lehet?
Sötétség a fényre.
Igen, ilyesmi is lehet, majd fogok beszélni arról, hogy mit jelent a kegyelem kapuja, és én is azt gondoltam, hogy egy kicsit ez a bevezető. De egyébként egy zarándok út, ez Szíriában van, abban a faluban vezet ez az út, ahol három faluban beszélik még azt az arámi nyelvet, amit Jézus is beszélt, mert megőrződött évezedeken keresztül, és az egyik ilyen falu, ahol az zarándok út bevezet a szép helyen. Következő kép. Felismeri valaki ezt a templomot.
Ilyefalva.
Erdély, ez így jó.
Ilyefalva?
Tessék?
Ilyefalva,
úgy van. Ilyefalva, hogy ez egy nagyon régi, nem szép templom. A mostani püspök innen származik, ezt a gyülekezetet gondozta. Kettős fallal van körülvéve, és azt gondoltam, hogy ez a közösséget szimbolizálja sok ideig megmaradt szépen. És az utolsó kép. Egy ifi táborban készülhetett ez a kép valahol. Hát ez sok mindent jelenthet, ugye? Jó, köszönöm szépen. Van, ahol sikerült megtalálni, valahol én talán másra gondoltam, mi szeret kapcsolni a villanyt, mert igen. Köszönöm szépen. És arra is majd szeretnék utalni, hogy ez a három szó hogyan is kapcsolódik össze, hogyan az asszociációink is, a képekről való gondolatunk is hasonló mederben van. Nézzük majd meg, hogy ez a három szó hogyan kapcsolódik össze. Egy pár szót erről a gyülekezetről hadd mondjak, a korintusi gyülekezetről. Nem mondok sokat, hiszen erről már hallhattak a testvérek sok igehirdetést. Ez a korintusi gyülekezet egy nagyon gazdag gyülekezet volt, egy nagy városban, egy olyan kereskedelmi és kikötő városban, ami a gazdagsága mellett nagyon sok mindennek a fészke volt, a bűnnek is, a prostitúciónak, ahogy a tengeri városokban szokás volt. És Pál apostolnak talán ez volt az a gyülekezet, amivel a legtöbb gondja volt, ha lehet így mondani, a legtöbbet foglalkozott vele. Nagyon jó benyomása volt Pál apostolnak erre a gyülekezetre. Az első részben hálát ad, hogy milyen gazdagok a korintusiak az ismeretben, Krisztus ismeretében, a közösségvállásban, és nagyon sok mindenben előjárt ez a gyülekezet. És mégis ilyeneket olvasunk benne, hogy széthúzás van a gyülekezetben. Nagyon sokat foglalkozik Pál apostol a bálványokkal, áldozati hússal, a parázassággal külön, a házassággal, egyedül állásra, egymaradottsággal. Beszél a közösségvállásról, ebben a fejezetben van, az első levélben a úrvacsorának a leírása, abban kapcsolatban is sok eligazítandó dolog volt. Ebben a levélben beszél legtöbbet a karizmákról, Szentlélek ajándékairól, helyes és helytelen használatáról. És itt található a szeretet himnusza is, a 13. részben, az első fejezetben. Tehát ez egy nagyon gazdag gyülekezet volt, és nagyon sok probléma is volt. Pál kedvét nem szegte meg, hogy nem szegte azt, hogy ilyen sok probléma van, hanem nagyon sokat írt nekik. Teológusok szerint több levél is volt a korintusi, akkor legalább négy, és ezeknek a négy levélnek az összegzése maradt így a Szentírásban két levélben. A második levél az egy kicsit személyesebb, bár nagyon sokat ír magáról, talán a többi levélben nem ír ennyit saját maga hitéről, Isten élményéről, mint ebben a levélben, és nagyon sokat segít, próbál írni a korintusiaknak, hogy hogyan is lehetne Isten gazdagságával élni. És azt írja, hogy hát fizikailag is, lelkileg is gazdag ez a gyülekezet, de nagyon sok figyelmeztetést is ír nekik. És így záródik ez a levél, ezzel a szép áldással, amit már olvastam. Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. És ez a levél is, és talán a gyülekezet is, nem is csak a levélre utalok, hanem a gyülekezetre is olyan gyülekezet volt, ahol sokféle rendeznivaló volt. Annak ellenére, hogy jó gyülekezet volt, gazdag gyülekezet volt, és mégis ennek fényében, vagy ennek árnyékaként nagyon sok minden volt, amit megírt nekik Pál apostol. És talán most ez a pár nap is segít bennünket arra, hogyha mi életünkben is van rendeznivaló, akkor ebben a pár napban is lehetőség van erre. Ahogyan mondtam is, hogy ennek az egész sorozatnak az a címe, hogy áldás esője, és ezen a lényege ennek a mai estének, hogy hát mi is ennek az áldásnak a forrása? Honnan van az áldás? Mi a tartalma? Tegnap is beszéltünk róla, de ma különösképpen ez lenne a téma, hogy mit jelent Isten áldásával élni. Mikor Izraelben jártunk először teológusokkal, vezettem több ilyen utat, megadatott számunkra, hogy kijuthattunk a Szent Földre. Hát ugye mindenkit készítettem, hogy Izrael a más a klíma, mindig süt a nap, meleg van, nem is kell hosszú kabátot, mindent. Télen mentünk elé nagy kabátokba, és ott hát nem kellett semmi. És már megérkeztünk, leszállt a repülő, és kimentünk a repülőtérről a buszhoz, esett az eső. 15 fok eső. És a teológusok elkezdtek morogni, hogy hát nem ezt ígértem, hogy itt esni fog az eső. És abban odalépett az idegenvezető, azt mondta, hogy Izraelben ne szidjuk az esőt, mert az itt áldás. És így hívják, hogy áldás. Mert nagyon keveset esik az eső. És ha egyszer leesik, akkor kivívul még a sivatag is, nem hiszük el, de a kövek közül kijönnek a virágok, és aztán lehet, hogy hónapokig nincs eső. Ha hó esik, az ott nagyon nagy csoda. És akkor ez nagyon belém nyugodott ez a kép, hogy azt mondta az idegenvezető, hogy az eső az áldás. És tudjuk azt, talán mi magyarok most a másik részét éljük át, hogy hát ez már sok áldás, vagy túl sok az égi eső, de azt mondhatjuk, hogy igen, van egyfajta forrása az esőnek, és ez ugye ott van az égben, a felhőkben. És azt keressük ezen a mai estén, mi is hát a forrása az áldásnak. Az áldás forrása, úgy mondhatjuk, a Szent Háromság Isten kiapadhatatlan kegyelme. Tehát a mi áldásunknak, a mi megáldatásunknak is a forrása Istennek a kegyelme. És ezért szerepel ez a kifejezés ilyen nagyon szépen, erősen ezen a mai estén, Jézus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége, ami velünk lehet. Hát nézzük meg akkor, hogy mit jelent ez a három dolog. Erről lesz szó a továbbiakban. Megmondom őszintén, mindmáig, amikor hallom ezt az áldást, vagy én magam is szoktam mondani, Isten tiszteletnek a végén, mindig megzavar egy kicsit. Mert valahogy az lenne a logikája ennek az áldásnak, magamban így van, hát a Szent Háromságot is úgy szoktuk mondani, hogy Isten, az Atya, Jézus, a Fiú és a Szentlélek. És itt pedig nem ez a sorrend, hanem Jézus kegyelme, Atya szeretete és a Szentlélek közössége. És bennem úgy van, és azon szoktam gondolkodni, és régen ezen gondolkodtam, hogy miért így írta le Pál. Amikor Úgy lenne logikusabb, hogy az Atya kegyelme, és a kegyelem, hogy elbocsátotta a fiút a földre, Jézus szeretete, szeretetről egyébként is Jézus jut eszünkbe, és a Szentlélek pedig a közösségnek a teremtője. Vajon miért ez a sorrend? Azt gondolom, hogy talán azért, mert Isten szeretetéhez, ami a képen is megjelent talán ebben a szívben, Jézus Krisztus személye a kapu. Azért tettem be ezt a kaput és ezt a rés képet is, mert úgy gondolom, hogy a szeretethez meg kell érkezni. Hiszen a szeretetet minden ember valamilyen módon felfogja és próbálja értelmezni, sőt megélni. Sőt azt mondom, hogy a szeretetnek sokféle forrása van. Olyan forrás is, ami emberi, ami nem isteni, hanem embereknek egymás felé fordulása, egymás felé folytatott jó adománya. Van ilyen. De amit az isteni szeretetre gondolunk, arra szeretetre, amit Isten adományozott nekünk, az nem érhető el emberi eszközünkkel. Arra csak egyetlen egy úton lehet oda menni, ez pedig úgy gondolom, hogy a kegyelemnek az útja. Ha meg akarom érteni azt, hogy mit is jelent Isten szeretete, azt ilyen emberi gondolatokkal, vagy bármilyen emberi módszerrel nem tudom megtenni. És ezért mondja ezt így Pál apostol, hogy egyszerűen értsük meg azt, hogy a kegyelemnek, és az Isten szeretetének, illetve Isten szeretetének van egy kulcsa, és ez pedig Jézus Krisztusnak a személye. És én azért mondom, és talán ezzel a képpel jól lehet érzékeltetni, hogy igenis a kegyelem kapuján keresztül lehet az Isten szeretetéhez eljutni. Akkor is így van, hogyha tudjuk azt, hogy maga Jézus Krisztus eljövetele, földrejövetele az Isten szeretetéből van. És azt, hogy ahogy ő megélte az életét, és ahogy meghalt, és ahogy feltámadt, az Isten szeretetéből van. És úgy gondolom, hogyha meg akarjuk érteni Istennek a szeretetét, akkor a kegyelem kapuján léphetünk be, és a kegyelem kapuján mehetünk be. Van egy nagyon szép vers, ami ezt mutatja, talán sokan ismerik Füle Lajosnak a versét. Ha ezt megérted, szebb lesz a világ, és gazdagabb lesz számodra az élet. Titok se fáraszt, és kétség se bánt. Mindent megértesz, ha ezt megérted. Akkor leroskad benned a miért, elcsöndesülnek lázas keresések, amennyit hiszel, annyi a tiéd. Mindent megértesz, ha ezt megérted. És valahol így van, hogy ha valaki megérti Jézus Krisztusnak a személyét, akkor az utat nyit Isten szeretetéhez. Valaki úgy fogalmazta meg, hogy az emberek nagyon szívesen beszélgetnek általában akár Istenről is. Hiszen Istennek a lényét, az, hogy ő van, vagy hogy ő teremtette a világot, azt nagyon sokan elfogadják. Még akik komolyan nem hisznek, azok is. De Jézus Krisztussal ma másképpen vannak. Valaki így fogalmazta, hogyha valaki az utcán szóba legyünk, hogy vonaton valakivel és Istenről beszélget, mindenki szívesen beszélget. Amikor Jézushoz ér, akkor úgy sokszor lezárnak. Érzik, hogy Jézus megítélése, Jézusnak a személye, az már ilyen szempontból sokakat megoszt. Mert akkor el kell dönteni, hogy igen, mi a véleményem róla. És azért van ez a sor az én gondolatom szerint, mert az Isten áldásának a forrását, azt az ő szeretetét, azt Jézus Krisztus kegyelme, az ő által megtapasztalt kegyelem által érhetjük el. És ezért is mondhatjuk ezen a mai estén azt, hogy keressük ennek a lényegét. Lépjünk be a kegyelem ajtaján, lépjünk be a kapun. Nagyon sok ilyen ének van, ami erről szól, ifjúsági ének is, hogy igen, nem elég tudni, hinni Istenről, hanem lépni is kell érte, és erre utal ez a kép. És olyan jó ez a kép, ami látszott itt, hogy a Gecsemáné kert is egy olyan kapu volt, amin be kell lépni, este bezárják, nem lehet bemenni, csak egy bizonyos ideig. És tudjuk azt, hogy Jézus korában is egy ilyen kert volt, Jézus bement ebbe a kertbe, kimaradhatott volna, dönthetett volna másként, és bement ebbe a kertbe, és ott döntötte el, ott mondta a végső igent az Atya küldetésére. Bement ezen a kapun, sokféle kapu ment be előttünk, a kegyelem kapuján mi is bemehetünk. Ezek után mit jelent Isten szeretete? Isten sok mindent ír a szeretete kapcsolatban a Szentírás. Ilyeneket mond, hogy Isten szeretet, vagy Isten a szeretet, és nagyon sokan ezt úgy fordítják vissza, hogy maga a szeretet is Isten. Itt a Borivárban, ha valaki már járt, az Öreghegyen van egy ilyen felirat, egy ilyen nagyon érdekes felirat az egyik útnál, az Isten szeretet, a szeretet az Isten. És ezt a második részt talán másképpen látjuk, mert sokan a mai korban is a szeretetet abszolutizálják, és azt mondják, hogy igen, a legfontosabb dolog, csak éppen azért nem tudják elérni, mert nem a jó úton keresik, nem a kegyelem által, hanem csak úgy humánumból. És ezért nagyon fontos, hogy a Szentírás János levelében éppen így fogalmaz, hogy Isten szeret, és Isten szeretet. Nem mondja jelzőként ezt, hanem azt mondja, hogy ő maga a szeretet. És ezért fontos, hogy az áldás forrása az maga Isten. És azért lehet az életünknek ilyen nagyon erős kontinuitása, nagyon erős hatása, nagyon erős következménye, mert Isten szeretete nem apad ki. Nagyon szép az ifjúsági ének, ami úgy kezdődik, hogy olyan örömök, mint a forrás, olyan békét, mint a folyó, olyan szeretetet, mint a tenger. És tudjuk, hogy az a tenger, az soha nem apad ki, nem apadhat ki. És ez a forrás, amit Isten ad nekünk, az nem apad ki. És ez amiben mi élhetünk, és megélhetjük a hitünket, hogy egy olyan forrás táplálja, ami nem apad ki. És azokra a konfliktusokra gondolunk, ami van, akár a gyülekezetünkben, akár a családunkban, akár a munkahelyünkön, akár magunkban, azok a kérdések, amiket nem tudunk lerendezni, nem tudunk tovább lépni, azokban azért kérhetjük Isten megoldását, mert az ő szeretete nem apad ki. Nekem sokan elmondták már személyesen és beszélgetésben is, hogy eddig, tiszteletes úr, eddig bírtam, eddig tartottam magam, eddig tartott a szeretetem. És mondtam, hogy ennyi se tart tovább. Azért, mert lelkész vagyok, nem vagyok türelmesebb és jobb, mint más. Én egyet tudok, amivel biztos vagyok, azt sem biztos, hogy mindig átélem, hogy Isten szeretete az táplálja az én szeretetemnek a forrását. És ha én arra nézek és arra tekintek, akkor átfolyik rajtam a szeretet, és kész. És az áldás esélye hull, és rámesik. Ha csak azt gondolom, hogy hát én majd egy türelmes ember vagyok, és egyébként is sok bennem a szeretet, akkor az kevés. Az áldás forrása a Szent Háromság Isten kiapadhatatlan kegyelme, és ez a kegyelem jelenik meg Isten szeretetében. A Szentírásban sokszor olvasunk utakról. Többnyire olyanokról, amelyek vagy emberi találkozásokat mutatnak, vagy pedig betömik őket, vagy kiapadnak, és Isten szeretete pedig nem ilyen, hanem folyamatos, mindig víz és élő víz van benne. Az áldásunk forrása Isten szeretete, és gondoljunk mindig erre, hogyha belépünk ezen a kapun, a kegyelem kapuján, akkor ez a forrás, ez mindig táplálja az életünket. Amikor jegyeseket készítek fel házasságkötésre, sok mindenről beszélünk, szülőktől való elszakadástól, gyermekekről, egymás vállalásáról, kultúrákról, de ez szokott lenni a végső konklúzió, amit el szoktam mondani, hogy én csak egyet tudok, hogy az emberi szeretet, még ha szerelem, még ha nagyon magas, lángú és hevű is, az kiapadhat. Az besározódhat, az eltöbődhet, az Isten szeretete viszont sohasem. És ha azt táplálja az életet, a kapcsolatokat, a házasságot, akkor az megmarad. Mert az Isten szeretete nem apad ki. És ebből következik a harmadik dolog, a Szentléleknek a közösségteremtő ereje, hiszen a korintusiak is átélték azt, hogy az Isten szeretete egy gyülekezetben, az a közösségben élhető és érthető meg. És hát ebből volt Korintusban is nagyon sokféle gond és probléma. Már abban, hogy több tekintély volt a gyülekezetben, és azt mondták, hogy hát én hozzátartozom, én őt követem, én őt, és azt mondja a Pál, hogy nincs ilyen. Egyedül Krisztus van, ő hozzá lehet kapcsolódni. Vagy a másik közösségi probléma volt az, hogy az úrvacsorakor nem csak azt élték meg, hogy együtt élték meg az úrvacsora közösségét, hanem szeretett vendégség is volt mindig. És aztán kialakult, hogy a gazdagabbak többet hoztak, szegényebbek, és úgy elvált egymástól ezek a kis csapatok is. Azt mondja Pál apostol, hogy ott úrvacsoráztunk együtt. Mindenki egyforma volt. Nincs kisebb-nagyobb kegyelem. Együtt vettük az úrvacsorát. Akkor utána ugye elvonulunk úgy frakciózni, mindenki ki milyen ételt hozott. Hát azt mondta, nincs ilyen. Hanem egy közösség van, és ebben élhetünk. És a közösség ezekben a dolgokban érhető tetten, és a kegyelem és a szeretet által táplált közösség a mi gyülekezetünknek is az élhető közössége. És azokra a dolgokra gondolunk az életünkben, a gyülekezetünkben, ami nem jutottunk előre, akkor lehet, hogy éppen ebben van a dolog nyitja, hogy igen, nem a kegyelem és nem a szeretet által próbáltuk ezt megélni. A Szentlélek teremti meg a megoldást azokra a problémákra, amelyek jelen vannak az életünkben. És olyan szépen mondja el a 133. Zsoltár, hogy az igazi hívőknek van egy egységes gondolkozásuk. Azt mondja, hogy mi jó és gyönyörűséges a testvérek egysége. Ha ez az egység megvalósul, és úgy gondolom én is, és ez az ige is ezt mondja, hogy igen, ezt a közösséget a Szentlélek teremti. Ha egy emberi mű, egy tekintélyhez kapcsolódik, akkor az nem sokáig áll meg, vagy lehet, hogy sokáig áll meg, de összeomlik. Az igazi közösséget az a Szentlélek teremti. És azért mondja Pál apostol, és olyan szép Szent Háromság forma lesz ebből az igéből, ami még a Szentírásban is ritka, hogy ilyen nagyon szép egységben látjuk a Szent Háromságot, hogy igenis Jézusnak a kegyelme, Istennek a szeretete és a Szentléleknek a közössége az megélhető. És azt gondolom, hogy ennek a pár napnak is ez a lényege, hogy igen, ezeket a közösségeket éljük meg a gyülekezetben is. Éljük meg, hiszen ez a közösség az, ami megmarad, ahogy ezen a régi templomon is láttuk. Egyszer szolgáltunk ott a fiatalokkal, amikor ott aludtunk, és láttuk, találkoztunk ezzel a nagyon régi gyülekezettel. Ez a gyülekezet nagyon sok szenvedésen is keresztül ment. Egyszer a tatárok kiirtották az egész falut, felgyújtották a templomot, és újra közösség lett ebből a nagyon mély és nagyon súlyos helyzetből. Mert a Szentlélek az újra és újra közösséget teremt. Egy ilyen imaházban is, a templomban, a templomokban is közösséget ad. Hát legyen így az életünkben, és legyen ennek a mai estének ez az üzenete, hogy az áldás forrása, a Szent Háromság, Isten kiapadhatlan kegyelme. Menjünk így be Jézus kegyelmének a kapuján, ragadjuk meg Isten szeretetét, és töltsön be bennünket a Szentlélek közössége. Amen. Ahogyan tegnap is énekeltünk egy éneket, most megpróbálnánk újra elénekelni, ma be lehet kapcsolódni, én fogom elgitározni, és párat másoltunk itt belőle, úgyhogy tudok, mindenki vegye magát, most ha bele tudok beénekelni, nem nehéz a refrénje viszont szép.
Füle Lajos, végtelen kegyelem. Véges idő, véges utam, de végtelen a kegyelem. Tehetségem véges, Uram, de végtelen a kegyelem. Mind véges, mi tőlem való, tudásom és szeretetem, mind ami szép, mind ami jó, de végtelen a kegyelem.
Köszönjük neked, végtelen kegyelmű Isten, hogy ezen a mai estén is közöttünk vagy, és szüntelenül jelen vagy az életünkben. És köszönjük, hogy az a szeretet, amit mivel elvász bennünket, mivel táplálsz folyamatosan, az Jézus Krisztus kegyelme valósága által lehet a miénk. És szeretnénk kérni most minden olyan dologért, ami eltömíti ezeket a kutakat, forrásokat az életünkben. Kérünk azért azokért a bűnökért, azokért a meg nem értettségekért, azokért a viszályokért, amik bennünk vannak, amik elsöpítik az életünket, a szívünket, amik megmérgezik a kapcsolatainkat, hogy ezeket te tisztíts ki. Te látod, hogy mennyi minden tisztátalanság van az életünkben, hogy mi minden akadályozza a közösségünk megélését. De hiszük azt, hogy a te tisztító kegyelmed, a szereteted az mindenre elég. Elég a te kegyelmed. És köszönjük, hogy ezen a mai estén ebben erősítesz bennünket, hogy igen, a kegyelem által léphetünk be a szent jelenlétedbe. És hogy oda lépünk, ahol te a te szereteted elfedezi még a mi vétkeinket, a mi rossz dolgainkat is, a mi ellenállásunkat, a mi büszkeségünket. És köszönjük, hogy ezáltal kérhetjük mindig a Szentléleknek a közösség teremtő erejét, hiszen mindent ebből teszünk egy gyülekezetben, ezért járunk oda, mert közösség van. Kérünk téged, hogy így tisztíts ezeken az estéken bennünket, a bőjben is, amikor jobban figyelünk talán rád, magunkra is, erre a kapcsolatra. És szeretnénk kérni most egy-egy dologért, ami van az életünkben, amit szeretnénk odaadni neked, ami teher, ami gyász, ami feldolgozatlanság az életünkben, ami bűn, ami bennem vallott vétek. Kérünk téged, hogy tisztíts bennünket, hogy ezt a közösséget, amit te adsz nekünk, azt meg tudjuk élni. Jöjj velünk, kérünk, és ebben a csendben ajándékozz meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el az országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk közöket. És ne minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Isten áldását fogadjuk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.